Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Izsépi Tamás, a Század Vég makrogazdasági üzletág vezetője, és Madár István, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Jó napot kívánok! Mennyivel lett bonyolultabb világgazdasági előrejelzést csinálni háborúk meg energiaválság közben, globálisan, Európában, meg benne Magyarországon, itthon nekünk? Mennyivel lett nehezebb ez a műfaj?
Sokkal. Gyakorlatilag ugye a közgazdaságtan úgy gondolja, hogy legalább a pénzügyi válságig, tehát 2007-9-ig, de inkább a Covid válságig a világgazdaság egy úgynevezett Great Moderation időszakban volt, ami azt jelenti, hogy a gazdasági mutatók azok meglehetősen stabilan alakultak, az infláció, a GDP növekedés különösen, és ezért igazából 10%-okon, 100%-okon vitatkoztak igazából a közgazdászok, amikor előrejelezni akartak, és azóta olyan jelentős mennyiségű sok hatás érte az egész világot. A Covid, a pandémiás válságok, a lezárások, az ezzel kapcsolatos különleges gazdasági helyzetek, az ebből kiváltott különböző strukturális változások, mondjuk a globalizációban, utána az energiaválság, Magyarországon ugye jött még bele egy erős választási ciklikusság is, és ezek a sok hatások, ezek sokkal durvábban rángatták a gazdaságot, és még mindig nem tértünk vissza a korábbi időszakra, sokak szerint nem is fogunk, ezért nyilván sokkal több váratlan dologra kell fölkészülni, vagy legalábbis, ha váratlan, akkor nem is nagyon tudunk rá fölkészülni, inkább számítani tudunk rá, és kíváncsian várja mindenki, és próbálja megkitalálni, hogy például az inflációban lesz-e újra olyan inflációs sivatag, mint mondjuk 2019 előtt, vagy hogy látunk-e még olyan gazdasági sokhatásokat, amik a gazdaság teljesítményeit ennyire látványosan tudja cikcakossá tenni. Most azt gondoljuk, hogy azért inkább kifele jövünk ebből az űrzavaros, zivataros időszakból, és simulunk ki, de azért folyamatosan mindenkiben ott van az a vészcsengő, hogy azért bármikor jöhetnek olyan kihívások még, amik akár a magas kamatokból, akár a magas adósságokból, vagy egy újabb váratlan külső eseményből, ami nem is feltétlenül gazdasági természetű, geopolitikai, vagy bármilyen hasonló, vagy akár pandémiás, úgyhogy most mindenki ilyen szempontból azért jóval bizonytalanabb, mint korábban.
De hogyha egy soknak a hatását már megtanulták, az nem ugyanúgy fog működni egy következő helyzetben, ha ugyanaz előáll?
Sajnos nem, mert például inflációból is meg lehet nézni visszamenőleg 100 évre egy idősort, és azt mondja egy sorozatot, hogy melyik ország, melyik régi hogyan reagált az inflációs sokkokra, vagy egy kiemelkedő inflációs adat után hogyan tért vissza az infláció nyugodt periódusába. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy részben újabb tapasztalatokat nyerünk, de ugye a pénzügyek szűk világában is azt mondjuk, hogy azt gondoljuk, hogy ez nagyon ritka esemény, tehát ugye a szélső értékek esetében azt nézzük, akkor annak a valószínűség nagyon pici, de évente lehet, hogy kétszer előfordul, vagy 10 évente, 100 évente előfordul, és akkor ugye hát nem tudjuk, hogy az a 10 év, vagy az a 100 év az éppen honnantól számítódik, úgyhogy ezek érdekes dolgok, és azért az infláció az tényleg olyan volt az elmúlt időszakban, hogy tényleg hozzászoktunk a 0%-os kamatkörnyezethez, majdnem, egy nagyon alacsony inflációs környezethez, és nyilván az energiaáremelkedés és ehhez kapcsolódó egyéb hát kedvezőtlen hatások, geopolitikai környezet, az megmutatták azt, hogy hát bizony ilyen kiugró inflációs rátával is lehet számolni, és nem múlt el olyan régen a 90-es évek 30% körül inflációs környezete, ami azért hosszabb ideig tartott, de itt most visszanavigálódtunk első körben a inflációs célsávba, a jegybank inflációs célsávjába, de visszatérve a kérdésére, hát valóban nehéz a becsléseket meghatározni, és a elemzők vagy a modellezők próbálnak valamilyen szcenáriók, forgatókönyvek mentén gondolkozni, és azt mondani, hogy energiaár ennyi lesz, inflációs közvetett ennyi, és akkor felállítanak 4-5 szcenáriót, és azt próbálják megtörpelni, hogy vajon melyik annak van a legnagyobb valószínűsége.
Madár István?
Hogy csak számokkal, vagy ilyen példaszerűen elmondjuk, hogy az elmúlt 15 év két legnagyobb válsága az ugye a 2008-tól induló 2013-ig tartó nagy adósságválság volt, pénzügyi krízis, és utána pedig ez a Covid-válság, majd utána energiaválság. Az előbbiben egyáltalán nem lehetett inflációt csinálni, bárhogy próbálta élénkíteni a gazdaságot az állam, és nagyon elhúzódó gazdasági pangást hozott. Ehhez képest a Covid-válság egy nagyon hirtelen gazdasági visszaesés után nagyon gyorsan helyreálltak a gazdaságok, viszont cserében meg lett infláció. Tehát csak ezt a kettőt nézzük, mind a gazdasági növekedésre, a gazdaság teljesítményére, mind pedig az inflációra nézve teljesen más mintát ad. Úgyhogy a sok hatások azok mindig nagyon különbözőek, ez a tapasztalat.
De kicsiben lehet jobban előrejelezni, például országszinten, hogy velünk mi lesz, az könnyebb, mint hogy uniós szinten mi lesz, az meg könnyebb annál, mint hogy globális szinten mi lesz. De minél több a tényező, annál bonyolultabb, vagy nem?
Azt hiszem, hogy...
Magyar István.
Azt hiszem, hogy nem könnyebb országra becsülni, mint nagy világra. Ugye most, ha csak azt nézzük, hogy... Az IMF például az idénre már egy magasabb gazdasági növekedést vár, mint jövőre, mint tavaly volt, akkor közben meg azt mondjuk, hogy igen, de az egészet igazából az okozza, hogy Kína még 2023-ban még mindig nagyon fékezett habzáson volt, már pedig a világ legnagyobb gazdasága, ha élénkül, már pedig élénkül, akkor az egész világgazdasági növekedést egy kicsit tudja javítani. Ezzel szemben mondjuk az a világ, amit meg mi figyelünk, a fejlett világ, Európa, de még akár Amerika is, hogyha elkezdenek hatni komolyabban a kamatemelési lépések a gazdaságra, akkor azok pedig lassuló pályán vannak, és lassuló kilátásunk van. Tehát nagyban nézve eltűnnek ugyan a kis különbségek, pont az, hogy akár egy nemzetállamra vonatkoztatva nem is lesz érvényes a megállapításunk, hogy is alakul a világgazdaság sorsa. Kisebb országokat, kisnyitott gazdaságokat, meg viszont rengeteg minden lögdös. Ugye? Tehát, hogy most például éppen azt gondoltuk, hogy túl vagyunk az energiaválságon, most éppen azon, ha nem is ennyire szenvedünk, de azon kesergünk, hogy miért nem megy a német iparnak, és akkor a mi iparunk miért nem tud vele párhuzamosan hasítani, ahogy megszoktuk az elmúlt években. Úgyhogy mind a kétféle előrejelzésnek vannak ugyanolyan nehézségei. Azt gondolom egyébként, hogy világgazdaságra általánosítva nagyon mondani nagy megállapításokat nem is biztos, hogy érdemes, mert azok nagyon eltakarják az egyes, akár nagyobb régióknak a tendenciáit is, főleg amikor ezek ennyire összerendezetlenek, mint most.
IMF 3,2-es növekedési előrejelzésen, akkor az mire jó?
Hát ő egy globális összesített számot mond, tehát ez egy kiindulási alap. Mindig az van, hogy valahol össze van bugyolálva minden egy számba, és akkor azt mondjuk, ez a valami. Ugye a GDP az is, hogy a legfontosabb makrogazdasági indikátor, vegyük a GDP-t, de hát az is egy csomó felé visz, torzít, de mégis egy kiindulási alap. Vagy azt mondjuk, hogy jövőre az inflációs ráta az legyen 6%, vagy körülbelül 6%, most hasraütésre mondom, akkor ugye azt mondjuk, hogy ez egy viszonyítási alap, a piaci szereplők tudnak vele számolni, és ezzel tudnak kalkulálni. Mi nyilván, hogyha egy külső keresletben gondolkozunk, Németország vajon mennyire tartja fönn azt a külső keresletet, ami számunkra kedvező, és egy rossz GDP adattal találjuk magunkat szembe, akkor arra gondolunk, hogy hát hoppá, nem biztos, hogy el tudunk adni annyi autót, vagy nem tudunk annyi terméket eladni. Tehát ez valamiféle mérce viszonyítási alap, egy csomó mindent eltakar, de egy csomó mindenre viszont alkalmas lehet. Viszonyítás a kontinensek között, vagy a régiók között, vagy Magyarország és az Európai Unió. Ugye azt mondjuk, hogy szeretnénk fölzárkozni, szeretnénk a 76%-os egy főre jutott GDP is adatot 90-re felsófolni, és hát azt mondjuk, hogy 2030, hát az közel van, de valamennyivel a gazdasági növekedésnek nagyobbnak kellene, mint az Európai Unió átlagának ahhoz, hogy zárkózzunk föl. Ezek is ilyen valamiféle sarokpontok, amik nyilván, hogy teljesül a x százalékkal való túllépés, azt nem tudjuk, de célként ki lehet tűzni, kormány kitűzte célként. Ezek ilyen mérföldkövek, vagy ilyen viszonyítási pontok, és aztán utána lehet, hogy az energiárak a nagyon alacsonyak lesznek, lehet, hogy nagyon magasak. Tehát minden hangszer
játszik. Az 2024 idején most leírható, hogy a világgazdaság szerkezete a Covid után hogy változott, meg voltak ilyen egészen szívbe markoló példák, hogy azért nincsen tej, mert Olaszországból nem tudják behozni a kupakot. És akkor sokan megértettük, hogy a világgazdaság az ilyen. A szerkezete látszik, hogy milyenné vált.
Az nagyon látványos volt, ahogy a példa is mutatja, hogy akár csak a 20 évvel korábbi állapothoz képest is mennyire összenőtt a világgazdaság, és mennyire a gazdasági kapcsolatok, a beszállítói láncok, az egész termelési lánc mennyire egymás függvényévé vált, és milyen könnyen épülhetnek ki olyan ellátási zavarok, amikre korábban nem is gondoltunk. Ugyanakkor azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban ezek nagy része enyhült. Az enyhülés az nem feltétlenül azért volt, mert a függőség már jelentősen csökkent, tehát nem arról van szó, hogy már olyan értékű lett a deglobalizáció, a visszatelepülés, hogy már ezek az értékláncok nagyon lerövidültek volna, egyszerűen a világgazdaságban jelenleg nincs annyi zavar, és ezért, mert nincs annyi zavar, ezért ezek az ellátási láncok tulajdonképpen most egészségesen működnek. Úgyhogy én nem gondolom, hogy még olyan óriási strukturális változások lezajlottak volna, továbbra is a globalizáció fénykorában élünk, amiben megjelentek azok a töréspontok, vagy azok az enyhe változások, hogy már azt mondjuk, hogy nem törvényszerű, hogy ki kell vinni egy alacsony munkabérű környezetbe a termelést ahhoz, hogy versenyképes legyen valaki, hiszen azt is nagyon sok kockázat övezi, és elindultak azok a fajta részben stratégiai, geopolitikai okokból kialakuló, akár nemzetbiztonsági, vagy ellátási kockázatokra reagáló stratégiák, és különböző gazdaságpolitikai megfontolások, amik alapján láthatjuk azt, hogy ez már azért nem hasít úgy ez a fajta stratégia, mint régebben, és már nem arról szól minden, hogy szervezzük ki a fizikai termelést valami fejletlenebb országba, de ennek az útnak azért nagyon az elején járunk, és abban sem vagyok biztos egyébként, hogy ez egy ilyen tükörtiszta dolog lesz, hogy majd akkor fölnézünk, és 20 év múlva láttunk egy hatalmas visszarendeződést, szerintem olyan már nem lesz. Tehát ez a fajta világgazdaság egészére vonatkozó munkamegosztás, feladatmegosztás, ez továbbra is létezik. Legfeljebb néhány területen az óvatosság ezt fékezi, vagy kisebb visszarendeződéseket hoz bele, de nem hinném, hogy azon túl, hogy most mindenki elkezd mondjuk például csipeket gyártani, hogy nem mindenki Tajvantól és Kínától függjön, azon kívül azért nem nagyon hinném, hogy ilyen nagyon látványos lesz ez a fajta visszarendeződés. Látunk autóiparban is, beszállítói ágazatokban, közelebb hozza az amerikai szetermelő, mondjuk Mexikóba a saját termelését, akkumulátort, gyárat épít, hogy azt ne kelljen, abban ne legyen függőség. Ezek a fajta függőségek, ezek inkább egyébként szerintem nem is gazdasági okokból vannak leépítve, vagy kezdődik el a finom felszámolása, hanem inkább geopolitikai a világrend változása, Kína gazdasági szerepének egyre látványosabb előretörése miatt van. Ebben biztos folytatódik a dolog, ez a fajta fragmentáltság érződik az egész világgazdasági folyamatokban, de azért ez ilyen a világgazdaság struktúrájának egészére azért egy előreérzésem szerint elég kismértékű hatással bír.
Jó, de ezt a fragmentációt, ezt trendként ma még korai állítani? Vagy ez a trend?
Utólag könnyebben meg fogjuk tudni mondani.
Zsépi Tamás.
De most még nehéz azt mondani, hogy van egy abban a időperiódusban vagyunk, amikor tényleg fragmentálódik minden, és blokkok alakulnak ki, tehát én ez ebben azért, ennek van veszélye, meg jelei vannak, hogy különböző visszatérve arra az időszakra, amikor mondjuk a két világháború között, vagy a nagy gazdasági világválság utáni időszak, a második világháborúig, az egy valutáris övezetek korszaka volt, és egyes gyarmatbirodalmak mentén alakultak ki azok az országcsoportok, és ők kereskedtek szinte, és elzáródtak egy másik csoporttól. Talán ilyenek azért nem jönnek létre, de azért látjuk ennek a leválásnak USA, Kína, Európai Unió, Oroszország, tehát vannak olyan vetületei, ami esetében ez most a geopolitikától letisztítva, csak a gazdasági összefüggéseket vizsgálva megvannak a veszélyei, és lehet, hogy ennek a korszaknak a kezdetén vagyunk, nehéz megállapítani, utólag okosabbak leszünk szerintem.
Célszerűen reagált az Európai Unió az orosz agresszióra Ukrajnában, meg az ezzel járó energiaellátási problémákra? Vagy nem célszerűen?
Ugye a célszerűséget érdemes definiálni, hogy ha szigorúan csak azt mondjuk, hogy gazdaságilag rövid távon racionális volt-e a dolog, akkor azt lehet mondani, hogy mivel ez egyébként többletköltséget okozott az Európai Uniónak, akkor azt lehet mondani, hogy nem. Hogyha azt is belevesszük ebbe az egészbe, hogy dinamikusan mit várunk el egy adott stratégiától, tehát hogy például hajlandók vagyunk-e továbbra is függőségben tartani magunkat mondjuk egy orosz energiától, és ez mit jelent egy olyan orosz politikai rendszerrel szemben, viszonyunkban, amelyik hajlamos ugye militáns módon föllépni a szomszédaival szemben, és hogy ez hova tud vezetni, és hogy érdemes-e ezt fönntartani, ezt a stratégiát, akkor viszont azt kell, hogy mondjuk, hogy érthető az, hogyha az európai politikusok meg azt mondták, hogy lehet, hogy mi Krimnél nem így reflektáltunk, de Ukrajna esetében, ahol már egy másik ország szuverenitását kérdőjelezi meg az orosz állam, ott már fölmerül az, hogy túl kell lépni a rövid távú költségalapú gazdasági racionalitáson és hatékonysági szempontokon, és kell találni olyan gazdasági stratégiát, amelyik Oroszország nélkül, vagy részben Oroszország nélkül képzeli el az európai jövőt. Én azt gondolom, hogy itt fontos megkülönböztetni ezt a két dolgot. Tehát rövid távú, szigorúan költségalapú gazdasági értelemben természetesen nem volt jó a szankciós politika, ugyanakkor nem nagyon hiszem egyébként, hogy van épeszű más választás egy olyan környezetben, aminek a geopolitikai vetületei ennyire sarkosak.
Izsébi Tamás?
Nehéz kérdés, mert a geopolitikától letisztítom a dolgot, akkor nyilván ez a leválás, tehát most nekünk ugye kisnyitott gazdaságként Magyarország esetében az energiafüggőség Oroszország kontra mondjuk az Európai Unió Magyarország viszonylatában egy nehéz kérdést érzékeltet. Ugyanakkor nyilván a szankciós politikának meg voltak a negatívumai, akár gazdasági értelemben vizsgálva az Európai Unióra visszavetülve is, meg Oroszországra is. Úgyhogy
ennek vele is várjuk. 10 évet, és hát nézzük körülbelül, meg ez, körülbelül. És akkor visszatekintünk, és ha jól jöttünk ki belőle, akkor jó volt, ha rosszabbul állunk, mint hát, voltunk, akkor meg rossz volt.
Hát körülbelül.
Szerintem az orosz-ukrán viszonylatban, vagy ebben az Európa-Oroszország viszonylatban még nem is ez a 10 évet várjunk, aztán megmondjuk, szerintem most is meg tudjuk mondani, hogy a szankciós politika rövid távon mindkét országnak károkat okoz, hogyha hiszünk abba a régi Ricardói neoklasszikus iskolába, hogy osszuk meg az erőforrásainkat, a tudásunkat és a termelésünket hangoljuk össze, akkor ebben az, hogy a nyersanyagban gazdag Oroszország lássa el Európát, például a gázzal, olajjal, az mind a két félnek egy rendkívül előnyös együttműködés, kooperáció. De ezért mondom azt, hogy ebből a nagyon fafejű közgazdász kocka modellben, amiben mi is gondolkodunk, meg közgazdászok lennénk, ebből kilóg az a szempont, hogy de közben az egyik ország az hogyan viselkedik geopolitikai értelemben, hogy egyébként már a háború kitörése előtt elkezdte, hogy az elkezdett játszani az energiaárakkal, és fölkészült arra, hogy zsarolhatóvá tegye Európát egy ilyen konfliktus esetén. Ezekre viszont nem gazdaságpolitikai szempontú válaszoknak kell születnie, hanem azt kell föltenni, vagy legalábbis nem rövid távú gazdasági szempontoknak kell válaszolni, hanem arra, hogy hogyan képzelje el az Európai Unió jövőjét egy ilyen megváltozott szomszédságban, egy ilyen megváltozott környezetben, amiben szerintem kényszerű, de logikus válasz az, hogyha el lehet lökni az energiaárakat a korábbiak 10-20-szorosára, akkor keresni kell olyan megoldásokat, amikben védve vagyunk egy ilyen óriási sok hatástól. Tehát én azt gondolom, erre nem kell 10-20 évet várni, ez rövid távon is egy valid válasz, és szerintem 10 év múlva se fogjuk máshogy gondolni. Rövid távon fájt, hosszabb távon pedig szükségszerű intézkedés volt.
És megvannak azok a válaszok, amik az energia sok hatásoktól most már megvédenek bennünket. Tehát ezt ki lehet jelenteni?
Azt gondolom, hogy ez folyik, de egyébként az európai átállás az sokkal rugalmasabb és sokkal gyorsabb volt annál, mint vártuk.
Elkezdtenek építeni mindenki, LNG terminálokat, ide
hozták. Igen, alternatív beszállítási vonalak, stb. Ha megnézzük, hogy milyen mértékben csökkent Európa gázfüggősége Oroszországtól, miközben az árak is egyébként jelentős mértékben normalizálódtak, akkor azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen nagyjából lezajlott. És én azt sem mondom, hogy 10 év múlva nem fogunk megint orosz gázon termelni. Simán lehet, hogy újra vissza fogunk térni, hogyha ott úgy változnak a körülmények, de az biztos, hogy rövid távon ez a feladat ez adott volt, szerintem kötelező volt, és Európa egyébként meglepő módon egész jól helytállt. Nagyon sokszor szoktunk nagyon sok rosszat mondani Európáról, hogy mennyire nehézkes, körülményes, nem jó válaszokat ad. Szerintem az energiaválságra ehhez képest meglepően összeszedetten válaszolt.
Mivel lehet érzékeltetni Németország gazdaságának súlyát az Európai Unióban, meg ennek a gazdaságnak a várható pályáját? Németországról nagyon ellentmondó hírek szoktak jönni, Európa beteg embere, a halás, megfagyás szélén állnak, stb., de azért a számadatokat megnézve, hát azért igen, ez egy hatalmas ország.
Hát azért ugye azt szokták mondani, hogy az Európai Unió motorja, meg ugye alapító atyáknak az egyik tagország, ugye alapító hatország tagországa, úgyhogy ennek függvényében azért őt nem lehet leírni. Tehát nyilván vannak negatív periódusok, nyilván vannak olyan mutatók most is, amiket, hogyha előszedünk, a különböző intézeteknek a bizalmi indexei, azok már kezdenek úgy jobb irányba mozdulni, és ezek nyilván az, hogy egy lakossági vagy egy vállalati bizalmi index hogy alakul, az nagy mértékben meghatározza azt, hogy jövőben az a vállalat mennyire tud kereskedni, a lakosság mennyire vásárol, a fogyasztás mennyire tud ott is helyreállni. Tehát gyakorlatilag ezek a motívumok megvannak. Nyilván azért nem megszokott, hogy Németország recesszióban volt, van, illetve minimális növekedést tud produkálni, a IMF prognózisa szerint is ugye 0,2%-ot jövőre. Hát ezek nyilván kedvezőtlenebb periódusok, vagy kedvezőtlenebb adatok, de nyilván ehhez hozzá kell szokni, és valamivel kalkulálni. Tehát nyilván a visszatérve arra, hogy kockázatkezelés, vagy valahogy tanulni az eddigiekből, hogy lehet vajon egy energiasokra felkészülni, hát nyilván az, hogy ha van lehetőség, akkor most egy piaci szereplő esetében határidős árfolyamok alkalmazása, tehát valahogy előre lefixálni az, hogy ne érje meglepetésként egy adott vállalatot az, hogy mennyi áron vásárolja az adott energiaforrást. De Németország esetében visszatérve pedig, hogy ugye az energiamix kérdésében ők nyilván nagy hatást vagy nagy lépéseket tettek. Ennek is van negatív aspektusa, pozitív aspektusa is, tehát azt mondanám, hogy dinamója vagy egy motorja az Európai Uniónak, és nyilván nagy kérdés, hogy a gazdaság az mennyire gyorsan tud helyreállni, és most ebből mi tudunk.
Aggódjunk a németek miatt, féltve a saját hátsónkat, ismerve a mi autógyárainkat, vagy ne aggódjunk a németek miatt?
Érdemes ketté választani szerintem a német gazdaság problémáit. Az egyik az a ciklikus jellegű probléma, Tamás több ilyet említett, a konjunktúra lefele halad, kicsit recesszió közeli állapotban a német gazdaság. Ennek azért egy jelentős részét olyan ideiglenes problémák, vagy rövidtávú problémák okozzák, mint a magas infláció miatti rábércsökkenés, az elégtelen lakossági fogyasztás, ami visszahat a konjunktúrára, az üzleti bizalomra, és ennek van egy természetes ciklikussága. Ebből a német gazdaság valószínűleg vissza fog jönni, ahogy Tamás is említette, erre már vannak jelek. Ugye, és vannak az úgynevezett strukturális kihívások, amelyek közé tartozik a német gazdaság olcsó orosz gáztól való függősége, a migrációs problémák, amiket mi nem érintenénk, mert ugye közgazdászok vagyunk, de az ezzel kapcsolatos társadalmi feszültségeknek a gazdasági visszahatása is egy érdekes kérdés, ez talán egy kicsit a médiában el van túlozva, de kihívásként biztos, hogy ott van, és érdemes ugye megjegyezni azt a látványos versenyképességvesztést, hogy amíg nemrég a világ egyik legfontosabb ágazatában a járműgyártásban tagadhatatlan volt a német versenyelőny tudásban, technológiában, addig ez nagyon látványosan semmisül meg, de legalábbis erodálódik súlyosan a kínai elektromos autózás előretörésével. Itt egyszerűen elvesztett azt a tudás előnyét Németország, amiben korábban volt. Ugye itt tartunk most, az a kérdés, hogy a strukturális területeken van előrelépés. Én azt gondolom, az energia kérdését azt meg fogja tudni oldani Németország. Az autógyártás egy érdekesebb kérdés, de azért tényleg azt kell látni, hogy azért összességében a német gazdaságban van jelentős mennyiségű tudás, szabadalom, szabvány, humántőke, erős humántőke, ami képes lehet megugrani ezeket a problémákat. Továbbra is Németország egy rendkívül fejlett, technológiai is fejlett, humán erőben is erős gazdaság, ami miatt azt gondolom, hogy nem arról kell beszélnünk, hogy Németország valami mérhetetlenül leszakad, és magával húzza egész Európát, és vele együtt minket is, de azt jelentheti, sőt, ezt már jelenti is, hogy látjuk, hogy amíg a pénzügyi válság idején 2007-től 2013-ig Németországot irigyelte nagyon sok mindenki, hogy ők milyen jól megússzák a perifériához képest, és ők a versenyképesek, az erősek, az iparilag is dominánsak, a szolgáltató szektorban is nagyon szépen teljesítők, addig most azt látjuk, hogy Németország ugyanúgy süllyed bele a stagnáló állapotban, mint az összes többi egyéb fejlett ország, Franciaország, Olaszország, és ugye az, hogy nem ilyen éltanuló szerepe van, az már önmagában is stigma Németországra, nézve a múltja miatt. De én is azt gondolom, hogy az életben óvatos megközelítés kell, tehát azok a szélsőséges megállapítások, hogy itt a német gazdaság az már beborul, meg itt vége van neki, erről szó nincsen. Biztos, hogy meg kell oldani egy csomó struktúrális kérdést. Nagyon az elején járunk annak a kérdésnek, hogy mi lesz a német autóiparral, fölzárkózik-e, ezt sem tudnám kizárni egyébként feltétlenül. Nagyon az elején jár az egész elektromos autózás ágazatban, még nagyon sok technológiai változás lesz ehhez, de lehet, hogy a németek gond nélkül fognak tudni alkalmazkodni. Most látszik, hogy nagyon le vannak maradva a legjobb német autógyárak is. ugye a Magyarországon működők is egyébként, és ugye hát ebben nyilván kell egy utolérés, és ez bizony azért mondhatjuk azt, hogy ez egy elvesztegetett időszak. Ugye azért a német gazdaságpolitikáról azért szokták mostanában mondani, hogy azért az elmúlt időben látványos hibákat vétett. Nem volt mindig jó tempójú a költségvetési pozíció, a pénzügyi válságban indokolatlanul laza volt, most elkezdett költekezni, de nem biztos, hogy jóra költi. A bevándorlási politikája is sokkal kevésbé volt tudatos, mint mondjuk egy Egyesült Államoknak. Az energiamixe és az energiastratégiája és az energivendével együtt az atomról való nagyon gyors, kontrollálatlan leválással szintén nem volt egy szép megoldás. Az autó, német autógyáraknak az elektromos autózásban való összeszedett hátránya szintén azt mutatja, hogy itt is a német iparpolitika azért valószínűleg elaludt. Ezek olyan hibák, amikből föl kell ébredni a Németországnak. Ugye látjuk, hogy azért ezek kihatnak a politikai palettára is, ahol egészen látványos felfordulás van ahhoz képest, hogy sokáig milyen biztúzásra nyugalom szigete, vagy egy nagyon stabil decens pártszerkezet és a hozzátartozó állandó politikai kérdéseknek a stabilitása jellemezte. Most azért ehhez képest jóval nagyobb ott is a felfordulás.
A magyar gazdaságnak most milyen kilátásai vannak ebben a pillanatban?
Igazából attól függ, milyen szegmensét nézzük. Ugye kisnyitott gazdaság, ez azt jelenti, hogy egy csomó szellő, ami érint minket, az nagyon meg is tépázhat, ha úgy adódik. Látjuk azt, hogy az inflációs ráta az 25,7% volt egy évvel ezelőtt januárban, most jegybanki célsávon belül van. Azt várjuk, hogy a következő időszakban a környékén tud maradni. Századig is készít makrogazdasági előrejelzés, és abban azt gondoljuk, hogy 24-ben sáv közelében kicsit magasabban éves átlagos inflációban gondolkozva 4,4%-ot számoltunk. Gazdasági növekedés az előbb említetteknél jóval magasabb lehet, tehát azért tehát gyakorlatilag ugye az előző évi recesszióhoz képest azért egy 2%, 2-3% közötti növekedést várunk. Hogyha költségvetési deficit az már egy nehéz terület, tehát ott azért vannak kérdőjelek sok tekintetben. Államadósság tekintetében is az a csökkenő pálya az azért összejöhet. Nyilván itt egy sor kérdés felmerül, tehát az államadósság finanszírozásától kezdődően ott jó lépések voltak, tehát egy aktív államadósság menedzsment alakult ki, ami azt jelentette, hogy a hátralévő futamidejét a teljes adósságnak növelték, és ezért csak kevesebb állampapír árazódott át éves szinten, tehát nem kellett annyi sok állampapírt megújítani. Ez egy kedvező menedzsment lépés volt. Nyilván ezt, ha hamarabb elkezdik a 0% környéki időszakban, akkor még jobban jártunk volna, de nyilván ez utólagos elemzés. Tehát azt gondolom, hogy a forint-euró árfolyam az is a jegybanki palettán megjelent olyan szempontból, hogy nyilván az inflációs célkövetés a jegybanki alapstratégiának a lényege, de a nyilatkozatokban egyre többször nem konkrét árfolyam megjelöléssel, de a forint-euró árfolyamának a stabilitása az egy nagyon fontos kategória két okból. Az egyik ugye az importált infláción keresztül a inflációra hat ugye egy magasabb árfolyam, másrészt pedig ugye a költségvetési kamatkiadásoknak se tesz túl jót egy magasabb, most már ugye 30% körüli államadósság arány, deviza arány esetében ugye egy gyengébb árfolyam. Ami ezt alátámasztja, hogy a jegybanki devizatartalékok azok meglehetősen magas szinten vannak, az visszatérve mondjuk a 2007-2008-as válságnál ott ilyen 18 milliárd eurós nagyságrenden voltak, most ez 45-46 milliárd euró, tehát egy jelentősen nagyobb muníció és külpiaci pozíció áll rendelkezésre most a jegybanknak, mint akkor. A nagyon kedvelt mutatók is kedvezőek e tekintetben, tehát az, hogy ez mire elegendő, és mire nem. A Greenspan-Gidotti szabályt említeném, ami ugye azt jelenti, hogy a rövid távú adósságnak mekkora részét teszi ki, illetve mekkora elegendő ez a jegybanki devizatartalék, ez jóval egy fölötti, és az az elvárás. Tehát nyilván az erősebb forint érdekében is tud csendesen intervenálni egy bank, hogyha úgy adódik. Tehát ez a piacoknak küldött üzenet tulajdonképpen. Tehát azt gondolom, hogy a forint-euró árfolyam nyilván egy sor kérdés, ami mozgatja, tehát több elmélet működik e tekintetben, de az talán helyesnek mondható, hogy ebben jegybanki deklaráció is történt.
Madár István, milyen kilátásaink vannak?
Hát úgy szoktam mondani, hogy úgy kell elképzelni szerintem valahogy a magyar gazdaság helyzetét, hogy az elmúlt 4 év egy olyan irgalmatlan tóparti nyílt terepen elkövetett elvadult parti után vagyunk, ahol hát az a helyzet, hogy mindenki csúnyán berúgott. És ugye most vagyunk a másnapos fázisban, és azt gondoltuk, hogy azok után, hogy itt a Covid-tól az energiaválságig, az inflációs krízisen át, a forint árfolyamválság által meglegyintett ország képéből, azért így most már kijövünk, ugye visszaestek az energiaárak, vége van annak, hogy a bérek keresetek ilyen durván elinflálódjanak, helyreállt a külső egyensúlyunk, most már nincs olyan nagy baj, most innentől közel el tudunk kezdeni növekedni. Ugye, és a gazdaság stabilitása is helyreáll. Ugye, és az a helyzet, hogy azt gondoltuk, hogy ez már egy dinamikus időszaka lesz a gazdaságnak, legalábbis tavaly ősszel ezt gondoltuk. Ugye tavaly volt a mezőgazdaság egyszeri hatását leszámítva 3%-os recessziónk. Az egyébként nem egy olyan nagyon kicsi a gazdaság történeti léptékkel néve sem. Ugye azt gondoltuk, hogy az idén nagyon dinamikus lehet a növekedés, a kormány 4 vagy akár 4-5%-os növekedést is el tudott képzelni, hogy van honnan visszapattani, innen aztán mehetünk előre. És akkor azt látjuk, hogy ez a másnapos állapot, ez nem a déli órák állapota, hanem még a reggel 8-9 órás, tehát még mindenki egy kicsit rosszul van, a lakosság nem akar annyira fogyasztani, igazából kiderült, hogy az exportra se tudunk olyan lendületesen termelni, és ezért sokkal döcögősebben indul ez a másnap, mint hogy azt elképzeltük. És ezért jöttek vissza az előrejelzések, például a növekedés szempontjából ilyen 2-2,5% körüli szinte, nem támogató a külső környezet, belül is még mindig várunk arra, hogy a lakosság igazán elkezdjen fogyasztani, pedig ugye azért az idén egy nagyon jelentős reálbér növekedés lesz, tehát egy ilyen 4-5%-os infláció mellé be fog jönni egy 10% fölötti reálbér, vagy nominális bérnövekedés, tehát a reálbér növekedésünk az akár ilyen 8% körül is lehet, és hát látjuk, hogy azt gondoljuk, hogy azért ez előbb-utóbb meg fogja lökni a lakossági fogyasztást, talán nem az első negyed évben lesz ez látványos, de azért azt gondoljuk, az év második felében egyértelműen dominánssá kell ennek válnia. Az export az szenved, ugye azt látjuk, hogy a felvevő piacaink nincsenek túl jó bőrben, várjuk, hogy ez is azért javuljon majd az év második felére, úgyhogy azt gondoljuk, hogy ha döcögősebb ebben is indult el ez az idei év annál, mint amit egyébként reméltünk, azért előbb-utóbb valóban kialakulhat az a kép, hogy a gazdaság dinamizálódik, és ebben a belső jólét, a belső életszínvonal érzet is tud javulni végre, és ez egy kicsit kedvezőbb helyzet. Ugye, ami fékezi ezt a dolgot, rövid távon ciklikusan az, hogy a gazdaságpolitika nem nagyon tud ebben sok segítséget nyújtani. A forint ingatag, az inflációval kapcsolatban még mindig nem tudtunk teljesen megnyugodni, a költségvetés helyzete azért hát az Európa egyik legnagyobb költségvetési hiányával futunk, és úgy legyünk őszinték, választási ciklusok finisébe kezdünk el beérni, nem csak az idei évre vonatkozóan, hanem ugye majd 2026-ra, és ilyenkor azért a költségvetések az álmoskönyv szerint nem szoktak nagyon szigorodni. Ezek mind-mind ugye olyan tényezők, amik nehezítik azt igazából, hogy a gazdaság azért, a gazdaságnak az aktivitását a gazdaságpolitika tudja segíteni, akár jegybanki, akár költségvetési oldalról. Úgyhogy ezek azért így ilyen fékező hatásúak, és ugye egyre inkább ott van az a kérdés is, hogy ha egyszer Magyarország már a teljes foglalkoztatottság állapotában van, igazából plusz kapacitásokat behozni, vagy megteremteni az országban termelő kapacitásokat, csak egy másik rovására lehet egyre inkább, hiszen akkor az erőforrásokat át kell vinni egy másik helyre, akkor hogyan tudjuk ezt úgy okosan megcsinálni, hogy ennek azért összességében a termelékenység javuláson keresztül legyenek olyan növekedés hatásai, mint amilyenek a múltban magának a foglalkoztatás bővülésnek voltak. Ugye, és ez azért egy olyan kihívás, amire inkább azért középtávon kell válaszolni, de azért azt látjuk, hogy ez itt van a nyakunkon, ez a kérdés, És egyelőre azért azt gondolom, hogy ebben talán azért a gazdaságpolitika nem feltétlenül az ideális válaszokat találta meg. Úgyhogy ez szintén egy a következő egy-két évben megválaszolandó kérdés, ez, hogy ebben tudunk-e valamit javítani.
Jó, de van a költségvetés olyan állapotban, hogy egy következő választás előtt is meg tudja finanszírozni a kerti parti összes sörét, mint mondjuk egy nagy adó visszatérítés formájában?
2022-ben az állam fél év alatt a GDP 8%-át kiszórta a gazdaságba azért, hogy élénkítsen és szavazatot szerezzen vele. Teljesen politikai, ez egy abszolút sikeres dolog, nem véletlenül használják szerte a világban, bár talán azért ebben mi tudtunk egy nagyobbat lépni. Meg is lett az ára ugye utána az infláció elszállásában és egy csomó más dologban. Tehát van ennek mindig böjtje, de ez egy ilyen ideiglenes választási időszakra időzített, jól étézett növelés az ilyenkor mindig működik. Azt gondolom, hogy 2026-os választáson ugyanezt nem biztos, hogy meg tudjuk csinálni. Egyrészt rosszabb költségvetési pozícióból fogunk nekiindulni, tehát nem mindegy, hogy 1-2%-os vagy 3%-os költségvetési hiányról futunk ennek neki, vagy 5%-ostól. Egyrészt, másrészt pedig van egy csomó olyan determináció, mint a magasabb kamatszint, ami miatt magasabbak a kamatkiadások. Nem szágúd úgy a gazdaság, amit termelni a szakadatlanul és számolatlanul a plusz adóbevételeket, amiket aztán el lehet költeni. Az Európai Uniós források körüli bizonytalanság sem segít abban, hogy minden pénzt nagyon gyorsan ki tudjunk szórni, de azért összességében mégis azon múlik ez a dolog, hogy milyen lesz a külső környezet. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy óriási gazdaságpolitikai hibákat lehet elkövetni egy kisnyitott országban büntetlenül, ha nem veszik ezt észre, és ha nem veszik észre, azt kell érteni, hogyha a világgazdaságban olyan nagy az öröm, és olyan nagy a bizalom.
A világgazdaság pénzbősége, így van, szokta volt mondani.
Így van, pénzbőség, kockázatkedvelés, a kockázatkerülő hajlam teljes eltűnése, akkor bármit el tudnak nézni egy kis nyitott országnak rövid távon. Akár a rövid táv jelenthet több évet is. Úgyhogy igazából az, hogy ez 2020-ban megcsinálható-e vagy sem, és vállalja a kockázatot a gazdaságpolitika egy ilyen típusú, újabb ilyen szavazatszerző élénkítésért vagy nem, az nagy részt azon fog múlni, hogy akkor a külső környezet ebből a szempontból mennyire lesz támogató. Úgyhogy még ezt egyelőre nem tudjuk megmondani. Ha megfinanszírozza a külföld, akkor mindent el lehet bírni. Látunk Magyarországon 10%-os költségvetési hiányt is, úgyhogy elbírta az ország. Aztán két év múlva, amikor kiderült, hogy a Lehman becsődül, akkor meg ennek a böjtjét ittuk meg tulajdonképpen, egy böjtjét szenvedtük el tulajdonképpen két évvel később, mint amikor valójában elkövettük a bűnöket. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt is egy hasonló kérdés van. Nyilván én közgazdászként, akinek a politikai szempontokat hátra tudom sorolni, amikor elemző munkát végzek, én azt tudom mondani, hogy nyilván nem tudom javasolni azt, hogy egy hasonló mértékű óriási élénkítési nekifutással próbálkozunk, mert ennek a kockázatai nagyok. Aztán persze, hogy egy politikus, akinek egészen mások a szempontjai, mit gondol ugyanerről, az majd szerintem egy év múlva fog kiderülni.
Mit gondolnak arról a lépésről, hogy a következő évi költségvetés elfogadásának időpontját visszatervezték hosszú-hosszú évek után az év vége felére?
Kicsit hagyj reagálják még, mert előtte egy pár mondatot, mert egy csomó mindent felvetett István, és foglalkoztatottság az egy sikertörténet volt, és valóban ez, hogy gyakorlatilag itt a potenciális munkaerő tartalék az 300 ezer fő, 290 valahány, ez egy nagyon érdekes dolog, és valóban egy sor kérdést felvet. A másik az infláció, hogy gyakorlatilag a költségvetés is azt futja, hogy a kamatok, ami szintén említésre került, hogy 1000-ről 1800 milliárdra emelkedtek föl. Gyakorlatilag egy vízszintes vonalat húzhattunk a kamatkiadás sok, és nyilván egy része fix kamatozáson volt, egy része változón. Tehát itt a költségvetésnek lehet nagyon mozgástere, azt gondolom, hogyha a kamatok mérséklődnek is tartósan, és az új megújított hiteleknek a költsége az kisebb lesz, tehát itt lesz valamekkora mozgástér. Harmadik, amire visszareflektálnék, hogy az infláció, tehát az, hogy mennyire tud a fogyasztás visszaépülni, ez egy nagyon izgalmas kérdés, most ebben készítünk egy írományt. Tulajdonképpen az a kérdés valóban, hogy az óvatossági motivumok mennyire maradtak meg, mert nyilván egy magas inflációs környezetben a lakosság hozzászokott alacsonyhoz, így gyakorlatilag sokkal többet költött, és egy magas inflációs környezetben ezt nem tehette meg. Erodálódtak a befektetései, tehát alapvetően ezek visszakorrigáltak, tehát kisebb volt a növekmény, a nettó pénzügyi vagyon növekménye, mint amennyi az infláció, tehát itt egy reál szintű nettó csökkenés történt. Úgyhogy ezek a nagyon izgalmas kérdések, és visszatérve a kérdésére, hogy szerintem visszakanyarodunk ahhoz, hogy a novemberi költségvetési meghatározáshoz. Ez lehet jó is, alapvetően jó, azt gondolom, mert akkor lehetett, amikor kicsi kockázatok voltak, előre látni egy sor dolgot, könnyebb volt kisebb kockázati környezetben, akkor talán jobb volt egy korábbi költségvetésnek a benyújtása. Most gyakorlatilag visszatérünk a korábbi megszokott kerékvágásba, és abban pedig azt mondhatjuk, hogy sok esetben néhány hónappal későbbi szituációban azok a költségvetési számok nem feltétlenül tudták megállni a helyüket. Lásd áfa, bevételek, lásd kamatkiadás, kamatkörnyezet.
Na de István, jó, hogy visszamegy az eredeti helyére?
Ugye, hogyha megnézzük, hogy az elmúlt években hogy működött a korai költségvetési elfogadás, akkor egyértelműen azt lehet mondani, hogy helyes döntés visszaterelni ezt őszre, ősz végére, hiszen azt láthattuk, hogy annyira, ahogy a beszélgetés elején is rögzítettük, annyira rengeteg egyedi hatás, váratlan esemény érte a gazdaságokat a világban és Magyarországon is, hogy a tavasszal megszerkesztett költségvetéseket az év végére nyugodtan ki lehetett dobni a kukában. Tehát, hogy lehet, hogy abban az intézményi sorokon erre szereplő pár százmilliós, meg pár tízmilliós kiadási tételek még papíron stimmeltek, de a körülötte levő makropálya, hogy hogy folynak be a bevételek, az adóbevételekre mit számíthatunk, mekkora lesz az infláció, ezekre a kérdésekre, vagy esetleg egy-két mozgókiadás, mint a nyugdíjkiadás és egyebeknél teljesen fölírta őszre már az élet a korábbi terveket. Ez az elmúlt 3-4 évben egyértelműen igaz volt, tehát egyáltalán nem volt értelme költségvetést csinálni. Ha valaki emlékszik rá, akkor ugye a tavalyi költségvetést azt gyakorlatilag már december végén újra szerkesztette a kormány, évelején még el is fogadtatta ezt a parlamenttel, tehát hogy ott is újra kellett tervezni. Az idei évre vonatkozóan konkrétan most nincs újra tervezett költségvetésünk. Tehát az utolsó költségvetésünk az tavasszal terveződött meg, és hát az abban foglalt feltételekre rá se lehet már ismerni. És nyilván ugye hát azóta hiánycélmódosítás történt, tehát már nem 2,9, hanem 4,5%-os GDP-arányos hiányjal futunk neki, de hogy pontosan miért, azt senki nem látja egyébként, mert erre vonatkozó költségvetési tervet a mai napig nem láttunk. Tehát látszik, hogy egy ilyen stabilitású költségvetési készítési rend az senkinek nem jó. Ebből következően én egyértelműen támogatom azt, hogy tegyük ezt vissza őszre. Most nyilván voltak politikai megfontolások is, amik ezt segíthették. Az év közepén választások lesznek, előtte előállni azzal, hogy még milyen típusú kiigazítási lépésekre van esetleg szükség jövőre ahhoz, hogy teljesüljenek a jövő évi célok. Ezeket nyilván racionális ilyenkor arrébb tenni, de általánosságban is azt gondoljuk, hogy egy ennyire hektikusan alakuló környezetben nem érdemes olyan korán költségvetést csinálni, ami mellé senki nem tud elköltekezni. Még olyan politikai, gazdaságtani szempontok szólaltak egy korai költségvetés mellett, hogy egy bizonytalanabb időszakban esetleg az egyes intézmények alkuereje kisebb, a tervezésnek a folyamata esetleg megkönnyebbedhet, hiszen még senki nem annyira harcol a következő évi forrásokért. Lehetnek ilyen szempontok, de azt gondolom, hogy ezeknek a pozitív hatásait messze fölülírta az elmúlt időszakban az a negatívum, az a kedvezőtlen folyamat vagy jelenség, hogy folyamatosan nagyon gyorsan irrelevánssá váltak a költségvetési törvénybe vagy dokumentumba foglalt számok. Úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy jó irány. Szerintem mindig is össze kellene költségvetést készíteni, addig, amíg nem látjuk, hogy visszatérnek olyan nyugodt időszakok a világgazdaságban, amik a Covid előtt voltak, addig szerintem minden ilyen típusú korai költségvetési próbálkozás az magában hordozza azt, hogy nem lesznek hitelesek ezek a költségvetési tervek.
Mi a költségvetési, illetve a fogyasztás helyreállásának a mechanikája, meg a pszichológiája? Nagy Márton, és mindenki azt mondja, hogy vissza kell állnia a fogyasztásnak. Mitől?
Igazából vannak megszokások, tehát ugye az van, hogy x évig az ember fogyasztott, ezt, azt, amazt, emezt vette. Most gyakorlatilag az a kérdés, hogy mennyire lép előtérbe az, hogy megtakarítása van az adott ország, vagy adott nemzetnek a tagjainak, lakosságnak. Tehát az elmúlt időszakban, vagy jó néhány, hogyha 2010-től nézem, akkor durván háromszorozódott a nettó pénzügyi vagyon Magyarországon, a lakossági. Az, hogy most ez a jövedelem eloszlás szempontjában hogyan alakul, az egy további kutatás, vagy további lépésnek a vizsgálata lehet. De az, hogy az elmúlt két évben gyakorlatilag nettó reál értelemben zsugorodás volt a pénzügyi nettó megtakarításokban, az egy érdekes dolog. Tehát nyilván, hogyha valaki nyilván akkor kevésbé fogyaszt szívesen, hogyha ezt hitelből teszi, ez nem is történt meg, de zsugorodtak a pénzeszközök. Nyilván egy sor, és ez most akkor is ezt lehet mondani, hogyha 11 ezer milliárddal tudott nőni a pénzügyi vagyon, de hogyha a benchmarkokat nézem meg, tehát az, hogy 17% fölötti volt az infláció, akkor végül zsugorodásról beszélhetünk, és ezt valamilyen szempontból a lakosság érzi, vagy sokkal több az, akinek a vagyonát egy részben, vagy a megtakarításait részben csökkenteni volt kénytelen.
De most akkor... nem akkor fogyasztok vígan, ha tudom, hogy annyi jut megtakarításba is, amennyit én így jónak tartok, és azt gondolom, hogy ez a következő évben, meg azután is így lesz.
Igen, akkor tér vissza ez a dolog, hogyha látom azt, hogy az inflációs környezet az alacsony. Most végzünk konjunktúrakutatást, ami lakossági és vállalati 1000-1000 fős mintán megkérdezésen alapul a Század végnél, és azt jelenti mindez, hogy és azt mutatja, hogy az inflációs ráta, hogy érzékelik azt, hogy az inflációs ráta alacsonyabb, tehát múltbeli adatokon, ha ezt már látják, akkor valamiféle kicsit jobban érzik magukat az emberek.
És bíznak abban, hogy még bíznak egyszer abban, nem hogy ez lesz maradhat. Egy robbanás benne.
Hát bíznak benne, mert volt ilyen, volt már a világtörténelemben máskor is. Ez nyilván a 0% környéki, azt mondja, én nem hiszek, egy magasabb inflációs környezetben retippelek inkább az elkövetkező időszakra, de ez is nyilván lehet optimista, lehet pesszimista becslés, mondjuk következő évtized átlagát, ha nézzük. Nagyon érdekes dolog az, hogy ez az óvatosság, ez mikor válik azzá, hogy azt mondják, hogy akkor ő fogyaszt még többet, vagy visszatér abba az idő periódusban megszokotthoz, amit korábban tapasztalhattunk. Nyilván egy sor esetben az is, hogy átcsoportosít, tehát más típusú termékeket vásárol az ember. De azért a kiskereskedelemben egyelőre még a jelei ezek kevésbé érhetők tetten, hogy visszaépülne a fogyasztás. Úgyhogy azt hangsúlyoznám, hogy az óvatosság az, ami domináns, és a tartósan alacsonyan tud maradni az inflációs ráta. Persze nyilván ezt az egyedi piaci szereplő vagy lakosság nem érzékeli, úgy mi se érzékeljük, úgy csak azt, hogy valamikor régen annyiba került. Tehát igazából ezek pszichológia is elég magas funkciót tölt be, hogy vajon mikor és milyen mértékben vásárol újra annyit, amit korábban.
De mikor fogunk újra avokádót venni? Tehát ilyen kérdések merülnek föl. Az ilyesmiről kezdtünk el lemondani egymás után, és elkezdtük nézni az akciókat. Elővettük az újságokat, hogy mennyibe kerül egy tejföl például. Ha ez elmúlik, akkor áll vissza a fogyasztás megint?
Igen, ugye kicsit elemelkedettebben kezdjem a dolgot az avokádóhoz képest. A közgazdaságtannak egy nagyon-nagyon régi kutatási területe az, hogy hogyan reagál a lakosság az ő jövedelmét érő, hogy megint ezt a furcsa szóta, sokra. Ugye azzal, hogy hirtelen jött egy meglepetésszerű infláció, a lakosság jövedelmének egy jelentős része eltűnt reál értelemben. Megemelkedtek az árak, a hasonló, vagy alig változó bérekhez képest, a vásárlóerő a lakosságnak visszaesett. De az, hogy ez hogyan vált fogyasztás visszaesésé, aztán stagnálgatássá, óvatos emelkedésé, a szerte a világban nagyon különbözik. Tehát az ember az nem egy robot. Tehát nem az van, hogy egy picit nő a reálbérem, akkor majd egy picit már többet fogyasztok. Nagyon kényelmes lenne nekünk közgazdászoknak, ha ezt modellbe így lehetne belerakni, de erre különböző nagyon szép elméletek vannak, hogy a hosszú távú, meg az előretekintő jövedelmi várakozások, meg a múltba hosszabb távra visszatekintő jövedelem viszonyok befolyásolják-e inkább a lakosságnak a fogyasztási hajlandóságát, de és én úgy érzem, ilyen szempontból egyébként a jegybank által is előszeretettel hangsúlyozott ilyen megtakarításokra vonatkozó szempontja, hogy most a lakosság inkább a megtakarítását építi vissza, ez is egy kicsit szerintem túldimenzionált, az a lakosság egy jelentős részének nincsenek is megtakarításai. Tehát én azt gondolom, hogy valóban, amit Tamás is mondott, hogy az embereket egyszerűen egyfajta ilyen bizalmi, a jövőbe vetett optimizmussal kapcsolatos percepciói is vezénylik, amik szubjektívek. Tehát lehet, hogy most éppen már, ha nagyon szigorúan megnéznénk, akkor a lakosság nagy részének a reálbére, ha idén már kapott egy béremelés, már nem kisebb, mint egy évvel korábban, hiszen ugye egy évre visszatekintően volt egy 4% alatti bérnövekedésünk, vagy inflációnk, bocsánat, árnövekedésünk, és volt hozzá egy kétszámjegyű bérnövekedésünk átlagosan. Tehát már visszamenőleg is van reálbérnövekedésünk, mégis azt látjuk, hogy mondjuk a kiskereskedelmi forgalom nincs az egy évvel ezelőtti szintjén.
És ezt a bizalomra sem vissza lehet vezetni?
Csak ez egy nagyon puha fogalom. Tehát, hogy nem, nincs rá jó mérce. Vannak rá ilyen különböző lakossági felmérések, hogy hogyan látja a lakosság a jövőt, a fogyasztási lehetőségeit. Ebben egyébként hónapok óta van javulás. De még mindig nagyon keveset látunk ebből mégis a fogyasztásban megtestesülni. Az összes okosság, amit ebből kapcsolatban tudunk mondani, az, hogy nincs olyan példa, hogy egy ilyen magas idei várható bérnövekedés mellett ne induljon el a fogyasztás. Tehát egyszerűen lehet, hogy nagy volt a sok, lehet, hogy az egy-két évvel ezelőtti infláció nagyon magas volt, az árak magasan ragadtak, most szép csöndben hozzákúztak a bérek legalábbis nemzetgazdasági szinten, akkor lehet, hogy előbb-utóbb enyhül ez a nyomás, és akkor ha bemegy az a vásárló a boltban már nem fogja azt gondolni, hogy az drága, 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 de most már megint megengedhetem magamnak, elindul újra egy ilyen fogyasztás javulás. Ennek rengeteg szubjektív motívuma van, amit nagyon nehéz megragadni exaktan valamilyen közgazdasági modellben. Egyszerűen annyit tudunk mondani, hogy ez a fogyasztási ciklus, ez biztos leért az aljára, és innen biztosan fölfele fogunk menni. Inkább csak az a kérdés, hogy mennyire gyorsan. Ahogy említettem, az első negyed évben ennek a jelei még nagyon visszafogottak voltak, de azt gondoljuk, hogy a következő negyed években már ez lényegesen gyorsabb tud lenni, úgyhogy egyszerűen ez a fajta bizakodás van bennünk. Biztos, hogy nagyon sokat segítene az, hogyha akár a külső környezetről, akár a belsőről több nyugodtabb hónap lenne hírekben, kevésbé megrázó hónap, ahol nincsenek különböző megint gazdasági rossz hírek és egyéb elbizonytalanító hírek, mert az mindig segít a lakosságnak az, hogy úgy érezze, hogy többet tud előre tervezni, nem kell neki már annyit félretennie, ha képződik valami kis megtakarítás a hó végén, azt elköltheti, mert nincsen már akkora baj. Ezek lassan oldódnak, sokkal lassabban, mint gondoltuk. Itt most már ugye azért, ha nagyon rövid bázisun nézzük, már tavaly az év második felében elkezdtek fölfele kúszni a reálbér szintek hónaptól hónapra, és ehhez képest a fogyasztás meg nagyon be volt ragadva. Azt várjuk, hogy azért ez a néhány negyedéves csúszásnál több ebből már nem lehet, úgyhogy abban bizakodunk tényleg, hogy a lakosság el fog kezdeni költekezni, és akkor ez a gazdaságot is fogja tudni dinamizálni.
Köszönöm szépen az elmúlt egy órában Madár István, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzője, és Izsépi Tamás, a századék makrogazdasági üzletág vezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.